Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, az Efezusi Levél 4. fejezetének első két verseiben éppen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Amen. Kedves testvéreim, egy kicsit megszakítva a Kolossébeliekhez írott levél magyarázatát, most arra az ige szakaszra figyelünk, ami a ma este kezdődő ökumenikus ima 8-ad vezér igéje, szerte az országban, sőt a világon, hiszen ezt a vezérigét most az örmény keresztény testvérek állították össze, az örmény apostoli egyház vezetősége és tagjai. Az az egyház, ahol kezdetektől fogva jelen volt a kereszténység, és még a nagy konstantini fordulat előtt bevett egyházzá lett a kereszténység. És az örmény kereszténység egyrészt hiteles a hitvalló lelkületéről, és arról, hogy sok szenvedést, mártíriát is vállalt a keresztény hitéért, és ma is szét szóratásban, de együtt vallják, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ők választották ki, tehát ezt az ige szakaszt, amelynek most az első két versére figyelünk, hiszen egy gyönyörű ívben építették fel 8 estén keresztül az Efézusi Levél 4. fejezetének első 13 verse magyarázatát. De most csak az első két verse figyelünk. Először is induljunk ki abból, hogy az Efézusi Levél 4. fejezetében találunk egy fordulatot. Az első 3 fejezetben arról szólt az apostol, hogy mit tett értünk az Isten, milyen hatalmas dolgokat cselekedett értünk az Isten, és a 4. fejezettől pedig arról van szó egészen a levél végéig, hogy mi lehet erre a Szentlélek által a mi válaszunk. És itt hangzik el az a fontos mondat, hogy éljetek az elhivatásotokhoz méltó életet, és az apostol konkrétan felsorolja a Krisztushoz méltó élet gyümölcseit is. Ezekről a gyümölcsökről szinte mind a 8 estén szó van. Én azonban most csak egy gyümölcsöt tudok majd kiemelni, a többit csak megemlítem. Előtte azonban térjünk még vissza az első 3 fejezetre, hogy valahogy megalapozzuk mindazt, ami a 4. fejezetben elkezdődik. Igen, az apostol himnikus szárnyalással szól arról az első 3 fejezetben, hogy mennyire szeret minket az Isten, és Jézus Krisztusban ezt maradéktalanul megmutatta. Hát valamikor, másfél éven keresztül szakaszról, vagy néha versről versre magyaráztuk ebben a gyülekezetben az Efézusi levelet, és talán annyi megmaradt a gyülekezetben, a gyülekezet értelmében, szívében ebből a magyarázatból, hogy az apostol itt a legtömörebben szól az Isten megváltó szeretetéről, hogy kiválasztott titeket az Isten. Sőt, a 3. vers az első fejezetben így kezdődik, hogy kiválasztott titeket az Isten már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyetek előtte szeretetben, szinte mindjárt összekapcsolja azt, hogy mit tett értünk az Isten, és mi következik ebből. Tehát, hogy kiválasztottak vagyunk, hogy a fiaivá fogadott bennünket, hogy lehajolt érettünk, hogy nem hagyott bennünket a bűnben, hogy ezt a szeretetét már a kiválasztásban egyszer s mindenkor elpecsételte. Elpecsételtek vagyunk az ő szeretetében, az ő népének, az egyháznak tagjai vagyunk, amely Jézus Krisztusban egy. Ez is egy nagy témája az ökumenikus imahétnek, ahogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy testnek a tagjai vagyunk, és aki Jézus Krisztust Úrnak, Isten fiának, megváltónak tartja, az nekünk testvérünk bármely felekezetben élje is meg a hitét. Tehát kiválasztott bennünket, fiaivá, népévé fogadott bennünket, ráütötte erre a szerződésre a pecsétet, az ő szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket. Aztán a második fejezetben még fokozza ezt, hogy ti, akik halottak voltatok a vétkek miatt, íme életre keltetek újból, új életet kaptatok, akik távol éltetek, akik eltávoztatok az atyai háztól, tékozló fiú módjára, és mindent tönkre akartatok tenni, újból közel kerültetek az Istenhez, az Isten szeretetétől, szeretetéhez. A halálból élet lett, a távolságból közelség lett. És talán, ha életszerűen akarnám ezeket a teológiai fogalmakat visszaadni, akkor ebbe a kifejezésbe kapaszkodnék most, hogy ti, akik távol voltatok, egyszerre közel kerültetek újból az Istenhez, az Isten szeretetéhez, az Isten népéhez, az Isten szeretetével való közösséghez, Jézus Krisztusban vagytok, és ő bennetek van, vagyis, hogy hazaértetek újból. Halottak voltatok, most éltek. Távol voltatok, sok-sok tévedés el, és most közel kerültetek, sőt, ott vagytok ő benne. Már nem messze, nem is csak közel, hanem ő benne. Nagyon sokat kell utaznom, és ha már be kell ülni a kocsiba, főleg ha távolabbi a cél, akkor már valamiféle görcs azonnal jelentkezik bennem. És megszólal az imádság is, hogy Urunk, légy velünk és segíts bennünket haza. Mert megyünk valahol távolra, oda meg kell érkezni, ott a te dicsőségedet szolgálva helyt kell állni, és nem tékozolni, nem tévejegni, mint a tékozló fiú, és utána haza kell érkezni. És csak a te kegyelmed, hogy hazaérkezhetünk. És amikor begördülünk ide az udvarra, akkor mennyei boldogság tölt el, hogy hazaértünk. Újból hazasegített bennünket az Isten, a távolságból közelség lett. A család körébe, a szeretteink körébe, a gyülekezet körébe, ahol jó lenni, ahol ezt az isteni szeretetet, jóságot egészen kézzelfogható módon megtapasztalhatjuk. Vonatkoztassunk el a példától, ennyire szeret bennünket az Isten, mi tékozló fiúként eltávoztunk, eltékozoltuk a ránk bízott vagyont, és Isten lelke egyszer adta azt a szent lelkes indítatást, hogy jaj, kárhozatosan rossz itt. Hát az atyánk házában bővelkedtünk, és most elindulunk, és hazamegyünk, de az atya már mindent elintézett. Már vár bennünket, még mielőtt el sem indultunk volna. És a tékozló fiú nem csak elhatározta, tudjuk, hanem azonnal el is indult bűnbánó szívvel. Az atya pedig visszafogadta, hogy gyűrűt az ujjára sarut a lábára, és vágjátok le neki a hízott túlkot, mert az én szeretett fiam hazatért, aki meghalt, íme feltámadott. A távol közel került. Ennyire szeret bennünket az Isten, és ezt egyedül az Isten kegyelme végezte el. És itt a Római Levél 8. fejezetét idézhetném, hogy ő, aki kiválasztott, elhívott, megtérésre segített, megigazított, újjászült, megszentelt, és meg is fog dicsőíteni bennünket, mert ezt az utat ő garantálja, ez az ő kezében van. No, mindezekből a lényeg, ami itt a prédikáció első részében üzenet, hogy ennyire szeret bennünket az Isten. Elhívott. Az övéi vagyunk, az ő népe legelőjének nyája. És még egyszer hangsúlyozom, ez nem tőled függ. Az Efézusi levélben mondja az apostol, hogy kegyelemből van üdvösségünk, ez a második fejezet, hitáltal, hogy senki ne kérkedjék. Ez egy mindent megelőző szeretet. Az Isten előttünk járt, az Isten törte az utat, az Isten mindent előre elkészített. Nekünk ezért nem kellett semmit tenni. Az Isten ezért ki kell mondani, semmit nem vár. A következmény az a Szentlélek munkája. Megint egy evilági példa, és talán személyes példa is, bocsássatok meg érte, hogy milyen nagy ajándék az, amikor van egy olyan valaki az életünkben, aki szinte előttünk jár, és a hétköznapi dolgokat intézi, elrendezi, hogy mi fontosabb dolgokkal tudjunk foglalkozni. Azokat a hétköznapi dolgokat, aminélkül nem is lehetne élni. Ilyen, bocsánat, a feleségem, akiért egész életemben hálás vagyok, hogy isteni szolgaként alázattal a háttérben előttem jár, és mindent megold, és este szeretettel vár. Gyarló emberi példa, de hogy hát ilyen az Isten szeretete, és nem vár érte semmit, hanem másnap újból kezdi. No, az első három fejezet erről szól az Efézusi levélben. És akkor mi lehet erre a válasz? Hát ez a kegyelem egy drága véren szerzett kegyelem, nem egy olcsó kegyelem. Ki az, aki ezzel az isteni krisztusi szeretettel visszaélhet, vissza tud élni? És itt következik a negyedik fejezet. Ezért, testvéreim, éljetek az elhivatásotokhoz méltóan. Éljetek ehhez a krisztusi szeretethez méltóan is. Amikor a teológiai alapvetés után ezt a nagyon gyakorlati üzenetet végig gondoltam, akkor megaláztodott bennem a lélek. Eltörpültem, hogy Urunk, annyira nem megy ez nekünk. Annyi mindent kaptunk, és annyira nem tudunk az elhíváshoz méltóan élni. Könyörülj rajtunk, hogy jobban meglátszódjék rajtunk a te szereteted egyéni életünkben, a gyülekezetben, az egyházban. Pál apostol azt mondja, hogy én, aki fogoly vagyok az Úrért, én mondom nektek, hogy éljetek a Krisztus szeretetéhez méltóan. Tehát egy olyan valaki mondja ezt nekünk, aki ebben példa, Pál apostol sem tökéletes, mondja, hogy amíg a testben élünk, távol élünk az Úrtól, de mindenkor bízunk, és egyre inkább megszentelődünk. Pál apostol sem tökéletes, de hiteles. Fogoly vagyok az Úrért. Az Úr Jézus Krisztusnak szentelem az életemet. Minden nyomorúságom ellenére odaszánt, átadott életet élek, mert ezzel a szeretettel nem lehet visszaélni. Hogy bármit teszek, az evangélium ügyét szeretném hirdetni, élni és továbbadni. És kedves testvéreim, ez a Szentlélektől való boldog lehetőség, hogy aki részesült ebben a szeretetben, az nem tudja nem hirdetni, nem továbbadni, nem élni, sőt először méltóan, minden nyomorúsága ellenére is hitelesen élni, és utána rákérdeznek szólni az evangéliumot a világban. Az egyetemes papság elvét valljuk, tehát érted, bárhol szolgálsz, bármi a feladatod, bármi a hivatásod, ott van-e az a többe, amiben megmutatkozik az, hogy te vetted az Isten szeretetét, és odaszánt életet élve fogoly vagy, dúlosz vagy, szolga vagy, rabszolga vagy az Úrért. Mondok egy példát, láttam a pápai református gimnázium egy fizika tanárától egy bemutató órát. És ott döbbentem rá, hogy hát ez az. Erről van szó. Hogy egy természettudós legalább 10 kísérletet bemutatott. És azzal igazolta, hogy ebből milyen képlet, milyen törvényszerűség következik. És minden erőltetés nélkül azonnal ott volt egy teológiai igazság egy-egy mondatban, és az még inkább megvilágította a fizikai törvényszerűség lényegét, azt az egészet, azt a csodát, amit az Isten beleteremtett ebbe a világba. Hogy nincs olyan terület, ahol ne lehetne ezt az evangéliumi többet továbbadni. Milyen a mi életünk? Házasságban, családban, gyermeknevelésben, munkahelyen, gyülekezetben, egyházban, közéletben. És most nem a világról van szó, itt speciálisan az Isten népét kérdezi még meg Isten igéje, és adja neki ezt a feladatot, hogy vettétek az Isten szeretetét, a Szentlélek által éljetek az Úrhoz méltó életet. Egy tükröt tart elénk az Isten. És ebbe a tükörbe nézzünk bele. Mert mik ennek a méltó életnek a gyümölcsei? Én legyen most elég annyi, hogy felsorolom, és legfeljebb az egyikről mondok pár mondattal többet, hiszen a többi estén is ezekről a gyümölcsökről lesz szó. Az apostol elkezdi sorolni. Tehát a Krisztushoz méltó élet gyümölcsei. Türelem. Egy türelmetlen világban. Ahol azonnal kell minden. Alázat egy pökhendő és nagyképű világban, ahol tényleg olyan pökhendőek tudunk lenni egymással, az egyházon belül is, hogy az egyenesen elkeserítő. Szelítség. Egy durva világban. És hát a türelemből következik az alázat, a szelítség. És ezeknek a gyümölcse a krisztusi szeretet. Ahol nem arról van szó, hogy szépeket tudunk mondani a szeretetről, és azonnal megbukunk a telepen. Mert hogy értelmezed azt, hogy 1 Korintus 13 szeretet himnusza? A szeretet összefüggnek a gyümölcsök, mindent eltűr, mindent elfedez, és soha el nem múlik. Hát nem vagyunk képesek erre a magunk erejéből, de erre mindjárt kitérek. De nézzük a diagnózist, nézzünk bele a tükörbe. Mindent eltűr, hát alig valamit tűrünk el egymásnak. Isten Krisztusban megbocsátott, mi pedig azonnal leverjük a számlát a másikon. Tehát a szeretet és a türelem így függnek össze egymással. Vagy mindent elfedez, hát azonnal nézzük a másik gyengéit, hogy azt kipécézzük. És soha el nem múlik, hányszor tapasztaltam én magam is, és hányszor nem vettem észre, amikor én így viselkedtem, hogy azonnal elmúlik a szeretet, ha másik nem úgy táncol, ahogy én fütyülök. Türelem, alázat, szelídség, krisztusi szeretet. Ebből következő reménység, az a Krisztusban adatott közös reménység, amely az örök élet távassága, és amely erőt ad a mai naphoz, hogy látjuk a holnapi napot is, de látjuk az örök élet távasságát, és ez a reménység egyre inkább teljes bizonyossággá érlelődik a szívünkben. És az apostol ennek nyomán említi egy konfliktusokkal teli világban, egy diabolikusan szétszórt világban az egységet. Az egység fontosságát. Egy hatalmas, nagy téma. Lehet-e a feszült helyzetekben krisztusi kompromisszumokat kötni, hogy a krisztusi igazság az, ami érvényesül? Nem olcsó kompromisszumokról van szó, de feszültségben nem lehet dolgozni, mindent tönkre teszünk, mindent bedarálunk, tehát valahogy egységre kell jutnunk. No, türelem, gondolkodj, alázat, szelídség, szeretet, reménység, bizonyosság, egység. 7 gyümölcs. Csak egyet emelek ki, ami aztán az összes többire is vonatkozik, az a türelem. Mondom, egy türelmetlen világban, tehát ide nekem most mindent azonnal, most kell, azonnal kell, és minél több kell. Közben felpörgünk, és hogy milyen türelmetlenek tudunk lenni egymással. És vannak olyan helyzetek, amikor már én is felkiáltanék, hogy kimegyek valami olyan helyre, és felordítok, hogy valahogy kijöjjön belőlem az a feszültség, ami még az ó emberi türelmetlenség része. Mert már nem lehet tovább hordozni. De nem a türelmetlenség a megoldás. Mert mi a türelem? A hypomoné. És ez az összes többi gyümölcse is jellemző. Alárendelni magam. Az alulmaradás képessége. És nem véletlenül fejeződött be úgy a mai égeszakasz, hogy nagy az Úr, a legnagyobb, az Úr mindenek felett. Érted? Megadod magad, alárendeled magad az Úrnak, az Úr hatalmának, hatalmas szeretetének, akaratának, és alárendeled magad szolgálattal a másik embernek. Szinte emberileg lehetetlennek tűnik, hogy az apostol mondja, hogy nagyobbnak tartani az Istent önmagamnál. Én meg fölé akarom magamat emelni az Istennek, még igékkel is. És nagyobbnak tartani a másikat magamnál. Hogy az apostol mondja is, hogy a másikat különnek tartsátok magatoknál. Hát ez a lényege a türelemnek, és ebből következik az alázat, a szelídség, a krisztusi szeretet, a bizonyosság, a reménység, az egység. Ez egy óriási kockázat ebben a világban. De ez a krisztusi kockázat, amit az Isten megáld, mert időleg lehet ennek az alávetettségnek ebben a világban a következménye a kereszt, de a keresztet a feltámadás követi mindig. Tudunk-e, merészelünk-e szentlelkesen a Krisztus szeretetéhez méltóan élni? Egyszer próbáld ki. Isten lelkének erejét kérve, egyszer próbáld ki. Igazából nincs más megoldás. Tehát ha ez az egyetlen hatalmas, bocsánat a kifejezésért, megint evilági példa, mágnes. A hatalmas Isten nincs jelen az életünkben, akkor minden összeomlik. Mint ahogy a vas reszelék is összeomlik, ha nincs ott a mágnes. Az a mágnes, amely mindeneket magához vonz. Nagy vagy te, Uram, nagyobb, mint én, és nagy vagy te, Uram, és én ezt abban megmutatom, hogy a másikat nagyobbnak tartom magamnál. És így alakul ki a türelem és az összes többi gyümölcs. Nézzünk ebbe a tükörbe. Én magam is belenéztem. Sok még a feladat, de nem reménytelen a helyzet. Kedves testvéreim, az utolsó és záró gondolat. Tehát mit tett értünk Isten? Mi következik ebből a szeretetből? Nem kiérdemelve az üdvösséget, hanem mert ennyire szeretett bennünket az Isten, és ezzel a szeretettel nem lehet visszaélni. Szent imperatívus, éljetek tehát az elhivatásotokhoz, a krisztusi szeretethez méltó életet. És itt jön a lényeg, hogy bekeretezzem a mondani valót, hogy higgyétek el, hogy ezt a Krisztus követő kockázatot, a méltó élet gyümölcseit termő kockázatot felvállalni nem mi fogjuk tudni, hanem az Isten szent lelke. Mi erre képtelenek vagyunk. Tehát csak azt tudjuk imádkozni, hogy jöjj, szent élek Úristen. Ha ilyen helyzetek vannak, tölts be bennünket teljesen egészen, ahogy Mikás próféta mondja, hogy engem pedig betölt az Úr lelke. Úgy testvéreim, ahogy a medencét betölti a víz, és nincs egy négyzetmilliméternyi hely, amely száraz maradna. Úgy testvéreim, ahogy amikor nyáron befőttet készítünk, akkor beletesszük az elkészített anyagot, gyümölcsöt a megfelelő módon, és a feje tetejére fordítjuk, hogy minden levegő kimenjen belőle, és az anyag betöltse az üveget. És így tartós, így nem romlik meg. Engem pedig betölt az Úr lelke, és amikor kibontjuk, akkor az táplál, és tud táplálni másokat is. Mert nem romlik meg. Jöjj, szent lélek, Úristen! Imádkozzunk ezért. Szerepelt az igében, hogy igyekezzetek kétszer is. Imádkozzunk ezért, igyekezzünk mindent megtenni ezért, és igyekezzünk mindent az Úrtól várni. Mert ő ez, aki valójában ezt cselekszi bennünk. Hogy Krisztus forma, egyre inkább Krisztus forma emberek legyünk. Homo Christianusok. És Krisztus forma gyülekezet, Krisztus forma egyház legyünk. Abbáziában, nagyon szeretett helyünkön, ahol mindig eltöltünk pár napot évek óta, van egy kis üzlet, ahol gyönyörű kövekből megformált ajándéktárgyakat lehet kapni, többek között kereszteket is. És remélem, mindenki tisztában van azzal, hogy a református testvéreknek sem lehet semmi baja a kereszttel, hiszen az egyetemes keresztény szimbólum a hitünknek a lényegét fejezi ki. És a korpusz ezen a kőből kimunkált kereszten úgy volt megjelenítve, hogy a kőből a korpusz alakját, a kereszten függő, értünk meghalt és feltámadott Krisztus alakját kivágták. Zseniális. Hogy nincs ott a korpusz, és mégis ott van a korpusz, a kereszten, és ez a Krisztus forma az, amivé egyre inkább nekünk is formálódnunk kell. És tudom, hogy tudjátok, egyszer a Szentlélek, hogy többször megadta, hogy a türelmet és az ebből következő gyümölcsöket teremjük, akkor abból áldás fakadt. Sőt, csak úgy ad az Úr áldást és megoldást. Nincs más megoldás. Urunk, formálj bennünket a te képedre, a te arcodra, hogy legyünk a te Krisztus forma néped, mert te hatalmasan szerettél bennünket, és ebből a szeretetből csak ez következhet. Amen.